Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Csákányi Eszter. Örülök, hogy tudunk beszélgetni, mert azt néztem, hogy az utóbbi időben rengeteget dolgoztál, és nem is kis feladatokat vállaltál. Hát két monodráma, két életről, két nagyon-nagyon súlyos életről. Melyikkel szeretnéd kezdeni? Barisznyikovval, vagy pedig Albinával?
Természetesen a Barisznyikovval, mert az a nagyobb, tehát azzal nagyon sokat foglalkoztam, az Albina, amit majd rá fogok térni az Albinára, egy nagyon izgalmas anyag, de az más kontextusban izgalmas, de az igazi színházi létezés, a színházi munka az a Barisznyikov volt. Már csak azért is, mert ugye volt a pandémia, és akkor én éreztem, hogy valamit csinál. Ugye az ember meg van áldva ezzel a fantasztikus tulajdonsággal, hogy valami értelmeset, és akkor így gondolkoztam nagyon sokat, hogy kéne egy önálló est is, és igazából már én, hál' Istennek, azért elég sokat csináltam így az életemben, a Parti Nagy Lajoson keresztül, a Kurt Weill est, énekes est, fantasztikus volt a Brezsnyev lánya estem, tehát hogy sok minden volt már, és akkor így éreztem, hogy nekem ez egy nagyon erős élmény volt, hogy én tényleg találkoztam a óriás nagy táncművésszel, Barisznyikovval. Egészen különleges találkozás volt, és ő mint egy színház igazgató nézte meg a Titkain című előadást, amit a Béla rendezett, a Pintér, és meg is hívta New Yorkba, és voltunk egy turnén, az ő színházában csináltuk a Titkainkat. Tehát egy nagyon érdekes találkozás volt vele, hogy ő egy táncművész, ugye iskolája van több nagy országban, és ő ezt mint színházi este érdekelte, ez az anyag, és be is emelte a saját színházába. Tehát, hogy csak annyit akarok mondani, hogy ez nekem egy nagyon erős élmény volt, a találkozás is nagyon abszurd volt vele, ami különben megindította ezt a dolgot, hogy én erről beszéljek, és akkor elég jó barátságom van a Bíró Bencével, aki egy fiatal generációból felnőtt, szerintem nagyon tehetséges dramaturg, aki különben mellesleg most majd lesz egy előadás, amit írt a Centrában, amit az Alföldi Robi rendezi, majd most. Tehát ő egy ilyen igazi színházi ember, és így elmondtam neki, hogy nekem van egy ilyen gondolatom, hogy egy idős táncos nő története.
Na, mielőtt aztán tovább mész, Barisznyikovról azért nem. Azt mondd el, mert részben egy gyönyörű Pali volt. Én láttam őt táncolni.
Gyönyörű Pali, most milyen gyönyörű. Igen. Tehát ez az őrület. Hát 70 éves elmúlt, és ezen amikor ott velünk volt, és hát tényleg iskápolt minket, tehát mondjuk ez egy 4 éves, 5 éves történet, és hát meg lehet halni. Tehát szerintem én most láttam vele egy most nemrég csinált anyagot, és gyönyörű.
Azt akartam, hogy mellette, aki mondjuk a táncból nem ismeri, ismerheti mondjuk a Szex és New Yorkból, ahol talán az orosz szobrászt alakítja. Tehát egy fantasztikus színész is.
Nem, óriási színész. Hát neki volt ez a Halálbalett című filmje, a Helen Mirrennel, tehát ő komoly színész. Akkor volt nagyon nagy, széles skálán létező művész, akinek elképesztő iskolái vannak, tehát Párizsban is van iskolája, meg New Yorkban is tánc iskolája van, és hát nagyon-nagyon aktív lény, tehát fergetegesen reagált most a Putyinra, szóval ő egy nagyon komoly művész, aki részt vett reagált társadalmi kérdésekre.
Az nem kellett ehhez a darabhoz, hogy mondjuk egy balettművész alkat legyél te?
Nem, ez a gyönyörű, nem. úgy alakult, ugye, mert a dramaturg azért az irodalom közeli, és akkor beajánlotta a Bodor Johannának a könyvét, aki az ő életéről szól, az Erdélyből jött Magyarországra a család, ő, és
az egy nagyon izgalmas,
így van, és akkor, hogy azon a kapcson, tehát azzal a könyvvel foglalkozzunk, és akkor ugye hát miután én vagyok, és hát nem is vagyok táncalkatú sem, tehát úgy lett az egész, tehát ez egy fiktív történet, ami egy idősödő, tehát annyi idős, ami én vagyok, táncpedagógus, aki már táncpedagógus, tehát valaha volt táncpedagógus, és ennek a vallomása egy este, ami is mellesleg elmeséli, hogy mi történt, amikor találkozott Barisznyikóval. Úgyhogy ez egy rettentően izgalmas anyag, ami természetesen a fantasztikus erőről szól, és akkor itt egy picit összehozom majd mindjárt az Albinával is, aki a Vas Albin, az a másik felolvasó estemnek a szereplője, aki mellesleg a Kertész Imrének volt a felesége, tehát az egy erős nő, egy elképesztő erős nő, nagyon izgalmas története, és a Barisznyikóba engem úgy hívnak a darab, hogy Marozsán Henriett, és ennek a Marozsán Henriettének is a hihetetlen élete, az ereje, az életben maradása, mert azért akárhogyan is nézzük, azért a táncosnak is, ez elhangzik a darabban is, egy igazi táncosnak van mondjuk 8-10 jó éve, amikor intenzíven dolgozhat, aztán utána ezek már korlátolódnak, korlátok lesznek, és aztán hogyan tovább. Ez a Barisznyikov. És hát nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon val magamról, a koromról, az életemről, és azért azt hozzáteszem, mert ez nagyon fontos, hogy elképesztő munkatársakkal dolgoztam, és nem tudok nekik elég hálás lenni, mert tényleg nagyszerű volt. Kálmán Eszter, aki nem szereti, hogy ezt mondom, de azért ő a darabnak egy picit a rendezője is volt, de ő a látványvilágnak és a ruháimnak a kitalálója, a félelmetesen csodálatos munkatársa, maga Bodor Johanna, aki ugye a koreográfiát segítette, és akkor még azért hozzámondom, ugye a Bíró Bence, aki írta, aki nagyon fantasztikusan reagált, meg nekem ez a leggyönyörűbb az egészben, hogy gyakorlatilag egy fiatal ember, ugye, azért azt nem szabad elfelejteni, de az, hogy ennyire érdekli az én álmom, tehát ez olyan jó dolog, és hát én tudom azt, hogy tehát érzem azt, vagy legalábbis bízom benne, hogy ő boldog volt, hogy ezt megcsináltuk közösen, vagy mondom, akkor még azért azt is hozzámondom, mert ő bár nincs kiírva, de amikor a Johanna, mert ugye csúszott a pandémia miatt ez az egész, mert közben én is beteg lettem, tehát ott voltak zűrök, és akkor ő neki el kellett utazni egy idő múlva, mert ugye egy másik munkát vállalt, és akkor belépett a Gergye Krisztián, aki hát egy hihetetlenül fiatalosan, szenzációsan tudott ebbe segíteni nekem, tehát olyan, és hát akkor ne feledkezzünk meg a Rózs Tamásról, aki benne van az előadásban. Tehát ő az egyetlen férfi, aki benne van az előadásban, ő egy fantasztikus csellóművész, de hát egy zeneszerző, iszonyúan erős színházi ember, és ez egy olyan szerelemmunka volt, és remélem, hogy szerelemmunka is lesz. És mindezt a 6 színben csinálom, és ott is rettentően hálával tartozom, hogy ennek ellenére, hogy mennyire nehéz most egy alternatív dolgot megcsinálni.
De látod,
hogy
azért
vállalják,
a Covid-nak volt a jótékony hatása is, tehát inspirált
abszolút.
És gondolkodásra.
Én szerintem nagyon sok embernek abszolút, tehát én azt gondolom, hogy az összes fájdalmával együtt, mert azért ez egy nehéz dolog, amikor valamiért az ember arra kényszerül, hogy ne dolgozzon, és leáll az élet. De jó, de ezt azért hozzáteszem. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy azért én már túl vagyok csomó mindenen, tehát nyilvánvalóan 20 éves lettem volna, megőrültem volna. És ez így is van helyesen, tehát egy fiatalember mit csináljon, hogy be van zárva négy fal közé. Tehát nekem azért az nagyon, tehát azért élveztem ezt a pandémiát, megmondom őszintén.
Hát igen, mert előtte rengeteget dolgoztál, tehát igen, neked minden igen, szempontból jöttett a nekem, pihenés.
Igen, így van, és hogy tudtam valamivel foglalkozni, úgyhogy én nagyon jól éltem ezt meg, és én abban bízom, mert ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogy most nagyon sok nehézség lesz, és van, hogy az embereknek lesz vágyuk és pénzük színházba járni, mert valami kikapcsolódás, vagy valami erő az nagyon nagy szükségre.
Én múltkor, mikor színházban voltam, nagyon szépen hangzott el a színpadról egy olyan mondat, hogy nagyon szépen köszönjük a nézőknek, hogy eljönnek a színházba, mert most ti is tudjátok, mint hogy ti is, meg mi is, meg mindenki, hogy komoly anyagi nehézségek előtt állunk, vagy már éppen benne vagyunk. És aki áldoz a kultúrára, az tényleg az egy hős manapság.
Igen, de abban bízom, és ez a kölcsönösség, hogy az ember olyat ad, amiért tényleg megéri. Tehát ő nem egy mentő a néző, hanem ő is azért kap egy olyan dolgot, amiért most, amikor megcsináltam most az Albinát két napja, akkor lemegy a függöny, hát ez nagyon közvetlen, tehát nagyon közel vagyok a nézőköz, és lement a függöny, és ezt hallottam. Jaj, de jó volt! Ugye, hogy mennyire jó? Jaj, nagyon! Tehát olyan jó volt hallani ezeket a visszajelzéseket, és olyan elégedett hangot, hogy úgy tényleg, tehát hogy azért az ember tud adni.
Hát ráadásul én úgy tudom, meg úgy gondolom, hogy Vas Albinát nagyon kevesen, hiába ő töltötte
nem élete
nagy részét Kertész Imrével, a második felesége igen. Valahogy árnyékot vetett rá, pedig persze, ő volt az igazi
persze,
nő, aki...
Persze,
igen, aki hát minden
ez 40 éves, az meg 5 év. Hát ez is a címe, hogy Nobel-díj mögött ez az Albina címe. Nő a Nobel-díj mögött ez a címe ennek a felolvasóesnek. Valóban, tehát ez egy akkora találkozás, ez a két ember 40 évig éltek együtt, tehát azért az nem semmi, és amikor beteg lett, akkor ugye ez benne van az anyagban is, akkor úgy mondjam Albina, hogy szinte átadta Magdának, mert tudta, hogy az Imre nem tud egyedül élni, és hogy ő tudta, hogy egy jó kezekbe lesz. De mondjuk a habot azért ő szedte le, mert az alatt az idő alatt lettünk Nobel-díjas, és stb. Meg hát jó létben, ugye ez is olyan gyönyörű ebbe az anyagba, hogy ők ezzel nem foglalkoztak, ők nagyon boldogok voltak, az Albina kereste a pénzt, Kertész Imre, meg ez is kiderül az anyagból, hogy hosszú évtizedeken keresztül kabarétréfákat írt és kabaré vicceket. Tehát és éjszakázott folyamatosan. Tehát
az is érdekes, hogy Albina nagyon... meg, nem tudom, teherautó sofőr, vagy milyen sofőr volt meg, a mézes mackóban árus. Tehát azt gondolni az ember, hogy egzisztencia, vagy intellektuálisan nem illettek egymáshoz.
De tökéletesen kiegészítették egymást. Hát ez egy nagyon intelligens nő, hát 7 nyelven beszélt, elképesztő neveltetés, tehát ő az Albina, tehát egy hihetetlen gazdag zsidó családnak a lánya. Tehát ő neki azért nagyon megvolt a neveltetése, csak valahogy az élet ezt hozta neki, de ő boldog volt, vendéglátósként is nagyon boldog volt, és tényleg ez is benne van az anyagban, hogy ő kezdettől fogva tudta, hogy az Imre az egy komoly, nagy író, tehát függetlenül attól, hogy ez a kabaré világ, meg ez az éjszakai élet így beszívta, hogy ő belőle igenis egy nagyon komoly művész lesz, vagy író lesz, és ezt hál' Istennek azért ő is megélte, mert a stóstalanságot még az Albina mellett írta meg.
Ha behelyezed magad ebbe a két darabba, mi vagy te ebből? Tehát mennyire vagy te erős, meg, annyira
én
erős?
Vagyok, én egy erős nő vagyok.
Erős
ennyi,
nő
ennyi.
Vagy.
Tehát, igen, én legalább is bízom benne. ez motivált mind a kettőbe.
De néha végig gondolod, hogy hogy bírták ezek a nők ezt végigcsinálni? Ehhez képest, hát nekünk
hát
leányálom az életünk.
Hát nem, azért nagyon megcsíp minket is az élet, és felállunk. Tehát az anyám is különben ilyen volt, az én anyám is nagyon erős nő volt. Tehát ezek, nyilvánvalóan ez egy alkat, tehát erről nem, de ezek nekem nagyon fontosak, pláne most, amikor ennyi ember lesz kétségbeesve, és ennyi gond lesz, akkor lehet, mert ez annyi mindenem ment át, ez az Albina, ezt háromszor vagyonelkobzás, stb. Meghurcolták, internáló tábor, tehát ez mindenen volt, mindenen túl volt, és mindig fölállt, mindig, és lett egy ilyen nagyszerű élete, mert az egész élete tulajdonképpen a sok problémával együtt nagyon boldog volt. Ez a minta, vagy hogy mondjam, tehát túl lehet élni, minden túl lehet élni. Az nagyon fontos, túl kell az akarás, tehát akarni kell túlélni, tehát nem hagyni, hanem akarni. A Baresnyikov estemben meg hát főleg erről az időről beszélek, az öregedésről, a nő szerepe 60 fölött, tehát ami mindannyian tudjuk, hogy nem egyszerű, és akkor, hogy azt is mennyire jóra lehet fordítani.
Én úgy tudom, vagy legalábbis úgy olvastam, hogy azért volt egy pillanat, amikor szerették volna a szüleit, hogy mondjuk te balettáncos legyél. Tehát elcipeltek a balettintézetben.
Nem, én szerettem volna a szüleim. Nem. Én tényleg 4 éves korom óta jártam táncra a Szeleki Kamil feleségéhez és a Balázs Péter mamájához, a Vennyászki Henriettihez, különben ezért lettem Henni különben, mert nagyon szerettem Hennit is. Tehát ők csináltak egy ilyen tánciskolát. Tehát abban az időben ilyen színpadi táncot tanítottak, tehát nem ez a tudod, ez a tárca, nem. Tehát színpadi létezést tanítottak, és én oda jártam 4 éves korom óta, és állati boldog voltam. A szüleim azt úgy megérezték, hogy na, valami olyan van, ami úgy akarok. Tehát, hogy vártam a hétfőt, meg a csütörtököt, mondjuk, hogy ez nem 2 napon volt, és akkor tényleg alkatilag is rettentően kis törékeny, cuki baba, vékony, hihetetlen kis cingár kisgyerek voltam, és akkor így mondtam, hogy menjünk balettig. Tehát, hogy én nagyon tényleg akartam, csak aztán ugye nem vettek föl, és akkor tovább csináltam a finiéknél ezt a táncot, és akkor ott mindig volt minden nyáron ilyen vizsga, meg minden, és akkor a apám is mondta, hogy ezt rögtön látta, hogy úristen, hogy mennyire ott akarok lenni, meg hogy mennyire középen akarok lenni, meg hogy tehát úgy látta, hogy ez színpadra való ez. Tehát ez valószínű, hogy ez így lett.
És akkor miért hagytad abba a balettot?
Hát nem hagytam abba, 18 éves koromig jártam, és aztán elmentem, és nem, egyáltalán hagytam abba. Uh-huh. Hát a balett, hát most ez balettot azért az nagyon kategórikus, mert több fajtát, ott tanultam meg steppelni, ott lettem akrobatika, tehát akrobatikát is tanultam, tehát nem hagytam abba, én 18 éves korom, és aztán nem vettek fel a főiskolára, és akkor elmentem a Nemzeti Stúdióba, és akkor már ott már nem volt lehetőségem járni tovább táncolni.
Ja, értem.
Tehát
értem.
Én egyáltalán nem hagytam abba, egyáltalán nem. 18 éves koromig jártam.
A Baresnyikov kapcsán elhangzanak olyan kérdések, legalábbis itt a színházi ajánlóban, hogy mivel kezdi a napját, milyen gondolatokkal kel ki az ágyból és fekszik, és hogy mit jelent szabadnak lenni. Ezek végig kísérik a darabot?
Alapvetően, hát az is, ugye elhagyta az országát, rettentő halál torkából jött ki, mert ugye nagyon durván szökött el Orosz-Szovjetunióból, mert ugye akkor Szovjetunió volt, tehát hogy ő játszott, ő nem kicsit játszott a halállal, hogy le fog bukni, és nagyon figyelték őket, tehát tudták, hogy a balettosok, azok, miután volt rá lehetőség, mert állandóan turnéztak nyugaton, tehát hogy ez meg fog történni, tehát ez az ő szökése, az tényleg így, ahogy idézem a darabot, akciófilmbe illő volt, de sikerült neki. Úgyhogy a sarkukba volt a KGB, sarkukba. És meg tudta csinálni, úgyhogy ott is egy, és hát onnantól kezdve soha többet nem találkozhatott a szüleivel, a barátát, ott egy olyan, még plusz történt egy olyan, hogy de tudták a szülei, 26 éves volt különben, tehát az egy fiatal volt, és nyilvánvalóan a szülei tudták, de ez volt az ára, tehát ha neki ez sikerül, akkor ő biztos, hogy a büdösségben nem fog találkozni velük, mert nem tud. Tehát nem tud, nem mehetett vissza, mert alára ítélték. Tehát ő, vagy nem tudom, hogy konkrétan alára ítélték el, de hogy börtönbe zárták volna, az biztos.
Neked volt bármiféle gondod a Kádár rendszerben? Akár a nem, korai, nem, a késői? Nem. Te végig?
Nem. Mi ott Kaposváron nagyon jó helyzetben voltunk, de az tényleg most így utólag is, meg hát ugye akkor azért ezt az ember nem tudta, mert mi színészek voltunk, tehát a gondot azt mindig a vezetőség oldja meg, és hogy ezt mennyire csodálatosan csinálta a Zsembék is, meg a Babat.
És mit szólsz a mai világhoz?
Hát mit? Hát most ennél durvábbat nem is tudok elképzelni. Tehát én nagyon szomorú vagyok, teljesen igazságtalannak tartom ezt, hogy teszik sorra munkanélkülivé a színházi létet, hogy a függetleneket folyamatosan
ellehetetlenítik,
és minden értékes munkát szintén ellehetetlenítenek. Tudnám Pintér Béla darabját idézni, hogy számomra ez a tündöklő középszer, ami most van.
Igen.
És akkor még kedves voltam, és kedvesen gondolok rá. Nem tudok, csak dühös, nagyon dühös vagyok, és szeretném dolgozni, hogy legyen igazi érték.
Mit mondanak a fiatalok? Mert ahogy az előbb mondtad, hogy a darabban is az, hogy az ember, ahogy öregszik, idősödik, meg kell ezzel békülni, meg békülni.
Hát én biztos vagyok, hogy én boldog vagyok, hogy nem vagyok most fiatal, ezt komolyan mondom. Tehát én nekem olyan csodálatos fiatalságom volt szakmailag is, hogy az párját ritkítja, és most a fiatal lennék, én nem biztos, hogy színész lennék például.
Mi lennél akkor, mert, ha nem színész?
Mert nem tudom, akkor biztos vendéglátós lennék, mint anyukám volt, nem tudom, de nagyon nehéz, de létrejönnek, tehát abban reménykedem, hogy ez kitermel, igenis ez termel produktumot, tehát a düh és a kiszolgáltatottság az termel pozitív létet. Mint ahogy a pandémiából kitoltam ezt az estet, ugyanúgy azt érzem, hogy ebből azért lehet profitálni, csak az a nagyon nehéz, hogy mennyi akadályban is ezt bírni, és látni, hogy mi folyik.
Igen, de mindig lelkesítő, mert amit most nagyon, a pedagógusok csinálnak, meg a diákok, ez nem, csodálatos.
Megható, csodálatos.
Meg ami az eszefilm volt.
Így van, azért mondom, hogy itt azért erősödik a ifjúság, övéki a jövő, ennyit tudok mondani. Az én Hangodi csodálatos professzorom, aki megbüntötte a térdemet, azt mondta, amikor a műtét után, hogy én mindent megtettem, most maga jön. És ugyanezt mondom, tehát mi mindent megtettünk, most ők jönnek.
És hogy van a térded, az rendbe jött?
Az csodál, hát Barisnyikov estet csinál. Mondtam, hogy sajnos még nem tudta megnézni, de hát sürgök, forgok, pörgök. És akkor mondtam neki, hogy azért érdemes lenne megnézni, mert akkor velem reklámozta.
Ez jó, igen.
De azt hiszem, már nem kell őt reklámozni, mert szegény már azt hiszem, hogy...
Már vállalni se tud semmit.
Nem, hát már nem bír, hát iszonyú, hát egy óriás.
Azon szoktam mosolyogni, amikor idősödő színészek mesélik, hogy mondjuk a színházban az első két sorban az orvosok ülnek, akik már kezelték.
Igen, így van.
Így van?
Így van, persze.
Hogy telt neked az a bezártság két év? Azon kívül, hogy a Barisnyikov nagyjából megszületett a fejedben.
Nem, én jól. Én nagyon jól éltem meg.
Te jól bírod az egyedülétet?
Hát én eleve ugye egyedülök, ugye ez most egy szituáció az én életemben, bár nagyon sokáig nem éltem egyedül élek. Tehát én ezt jól megélem. Nyilvánvaló sok gondom nekem is van, tehát én nem egy király kisasszony vagyok, aki éli, de tehát sok gond van, de én azt mindig megpróbálom befordítani a jóra.
Nekem te
tehát
olyan
én
vagy,
jó,
mint
meg egy... hát a barátaim, érted? Tehát telefonok, tehát jó, akkor nem találkoztunk, de hogy azért nekem, én nem vagyok magányos.
Igen, azt tudom. Nekem nagyon-nagyon jó ilyen kis kulturális népművelőm vagy, mert mindig nézem az oldaladat, és mindig
tudom,
megnézem,
és
hogy
mondja,
igen,
tudom,
milyen
tudom,
filmet
tudom,
kell megnézni, milyen zenét
mindent,
kell meghallgatni.
Mindent, meg micsoda képek, mert igen. Olyan képek vannak, hogy majd meghallok, és tudom azt, hogy most egy csodálatosat tettem ből valamelyik nap, hogy ugye a fiatal generáció nem is tudja, hogy kik azok, tehát mondjuk egy Fellini, vagy egy Hitchcock, hogy egy csapat, egy Hitchcock csapat ott van, és tehát ugye hát milyennek a, hát ő meg a fia, a mostanit tudja. Tehát az nagyon fontos, ez egy fontos, amit fogok mondani, hogy ők ugyanolyan pulzálva élnek, mint mi. Tehát ez nagyon jó, tehát mi is azt az életerő, ami volt bennünk nagyon fiatalon, és akkor azt mondja, hogy jó a fiatalok. A fiatalok ugyanezt csinál, ugyanígy, tehát a nagyon tehetséges, izgalmas, ezek ugyanúgy pörögnek, mint mi akkor.
És csak baj, hogy nem tudják azokat a neveket, amiket most említettél?
Hát, most nem tudom, de most én nem akarom ezért őket bántani. Aha, nem, aha. Nem akarom őket bántani, nyilvánvaló baj, de most annyi minden, annyira más a világ, olyan pörgős, hogy most utána járjon, hogy ki volt Jean Moreau, vagy a Truffaut, tehát hát most mit mondjak erre?
Na, ahogy mondod, szóval, mi meg azt igen. Nem tudjuk, amit ők tudnak, tehát ekkor
hát persze,
változott.
Persze, és mondjuk az új rendezőket, és kapkodom a fejem, hogy ez is milyen jó, meg az is, csak mondjuk annyiban, tehát én azért kíváncsi vagyok, tehát engem érdekel. Én szeretném, ha ők is kíváncsiak lennének, csak annyira leköti őket minden, meg hát akárhogyan is nézzük, azért mindig a munka számít, és hogyha a munkához be lehet emelni egy kicsit a múltat, akkor az nagyon jó.
Te nagyon-nagyon sokat dolgoztál életed során?
Nagyon sokat, nagyon, nagyon. Én azt hiszem, én nekem ez a szenvedélyem, tehát én nekem a munka, de tényleg, hát igen.
És amikor este lefekszel, és azt mondod, hogy hullafáradt vagyok, nem bírom
akkor,
tovább.
Akkor elállj, nem, akkor még gyorsan megnézek egy filmet.
És az feltölt egy film?
Persze, nagyon szeretek filmet.
És későn kelő vagy?
Ez változó, tehát változó. Tényleg, tehát én most már azért van egy rendszerem, mert ha dolgozom, akkor nem tehetem meg. De most, tehát ha nem dolgozom, tehát az azt jelenti, hogy nem próbálok reggel, akkor bizony az éjszakában fölébredek hajnal 2-kor, és akkor tényleg megnézek egy filmet. Ez 4-ig. És onnantól kezdve már úgy csúszogatt a délelőtt el, de akkor is fölébredek már 10-kor. Tehát,
akkor ezek szerint nem jobban. Vagy olyan nagyon jó alvó, mert azért ezt is tudom
nem vagyok olyan, de délután viszont imádok aludni. Tehát az, hogy két próba közt, az nekem az az 1 óra, az rengeteg.
De hol? Ott az öltözőben alszol egyet?
Igen, van egy saját öltözőm, és van ágyam, igen.
De jó. Ki volt olyan nagy név, amikor mondjuk ifjabb korodban együtt öltöztél, és remegett kezett lábot, hogy együtt öltöztél?
Na igen, ez furcsa. Nem öltöztünk soha együtt, mert ő nagy név volt, és én meg kislány, de a Pogány Judit, az úgy volt. Meg igen, az amikor ugye ő már akkor ott, hát mondjuk nem volt annyira menő, mert neki az, ahogy tetszik, volt az első nagy szerepe. Én abban játszottam a Juccit, de hát ő azért egy nagy színésznő volt, és vagy most is az, csak hogy amikor én oda mentem, hát akkor már elismert nagy színésznő volt, és akkor bementem az öltözőjébe, akkor valakivel beszélgettem, ültem a székén, és amikor bejött, akkor én automatikusan felugrottam, tehát ez nem kérdés. És most itt is az Örkényben van neki egy széke, a Jutkának, ami különben nekem is jó, mert ugye egy picit le van vágva, mert mi alacsonyak vagyunk, de most is az, hogy abban a pillanatban, amikor bejön, én azonnal felállok, tehát ez nem kérdés, tehát de az igazán, tehát azért, hogy egy kicsi huncutság is legyen, tehát a nagyon nagy színészek nem tudnak nagyon együtt öltözni, azért ezt hozzáteszem.
De miért?
Tehát,
nem rigolyás?
Nem megy, mert mindenki, hát mindenkinek megvan a maga mániája. Tehát az nem tud, tehát mi, ez vicces, de ez tényleg így volt, hogy amikor játszottuk az elnöknőket, 22 évig játszottuk az elnöknőket, a kamrába 3 különböző öltözőbe öltöztünk.
Neked mi a rigójád?
Hát nem a rigójád, én sokáig szerettem a szöveget nézni, nem szerettem, ha valaki cigizik, nem szerettem. Nekem az Ági abban az időben nagyon szeretett cigizni, ő ízi a Jutka, szintén az meg a Jutkának, meg a nagyon szereti a hideget, ott meg nem lehetett fűteni, akkor ő fázott, vagy én fáztam, ő neki melege volt. Tehát hogy azért mondom, hogy az igazán nagy egyéniségek, nek azért nehéz a másik nagy egyéniség
őrületeit
kívül. Igen.
És van valami babonát?
Volt egy vicc, amikor mentünk, elnöknőkkel mentünk külföldre, azt hiszem akkor még Jugoszlávia volt, és akkor mind a hárman, nem viccelek, saját autóval mentünk. Tehát én is, a Jutka is, és akkor az Ági is, és akkor meg voltunk hívva Milánóba, az elnöknőket meghívták Milánóba, és akkor megkérdezte az Asher, hogy akkor három repülőt is kértek. És akkor mondtuk, hogy természetesen nem kérünk három repülőt. Tehát ez így van, hát az egy hatalmas munka volt ez az elnöknők. Mindenkinek más a mániája. Na, hát
és van babonád is valami? Színpadra lépés előtt? Semmi?
Dehogyis sem. Babona az nincs.
Ja, hát van, aki babonás, nem tudom én.
Jó, persze, nagyon sokan babonás, én vágyom arra, hogy hibátlanul menjen le.
Van teljesen hibátlan előadás?
Nincs.
Dühös vagy olyankor magadra, ha hibázol?
Persze, de hál' Istennek más is hibázik, és akkor így azért jó.
És a közönség nem is veszi ezt észre? Tehát a profiknál ezt nem veszi észre, csak te tudod.
Nem.
Nagyon szépen köszönöm Csákány Eszternek. Öröm volt erről a két darabról meg róla. Még előttem van, hogy megnézem, mind a kettő nagyon érdekel.
Igen, nagyon jó, tényleg.
Csókollak és köszönöm
szépen.
Jó,
puszilak. Jó, szia.
Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.